A klasszikus zene hangos folyóirata a Bartók Rádióban.
Köszöntöm a kedves hallgatókat, Kovács Sándor szerkesztő vagyok. Kulturkampf és Kapzsiföld, növények, a szűz és Simon Boccanegra, ezek mai főbb témáink. Édenkert, Underground Operák, ez volt a címe egy koncertnek, és többek közt a Kulturkampf is elhangzott. Na, ez egy nagyon érdekes cím, ez egy Sosokovics darab, de én nem ezen a címen ismerem. Hát majd mindjárt Molnár Szabolcs elmondja tudnivalókat ezzel kapcsolatban is.
Antiformalista mutatványos bódé, illetve rajok címen lehet ismerni ezt a tulajdonképpen zenei pamfletjét Sosztakovicsnak.
Igen, Selmeci vezényelte annak idején, emlékszem rá, és nagyszerű volt.
Hát ez egy nem is az, hogy vitriolba mártott darab, mert az életével játszott a Sosztakovics, amikor ezt a darabot írta, ennek te vagy a jobb ismerője, hogy mit kockáztatott valaki a legsötétebb sztálinizmus időszakában.
De nem mutatták be, persze.
Persze, nem mutatták be, de hát ami a fiókban van, az is legalább fölért egy önfeljelentéssel. Tehát ez egy nagyon izgalmas darab. Sokan sokféleképpen valósították meg már Magyarországon is, olyannyira, hogy a Színművészeti Egyetemen is vizsgaelőadás is készült ebből néhány évvel ezelőtt. Most pedig egy nagyon érdekes koncepcióba ágyazottan hangzott el, egy olyan éppen formálódó vagy tulajdonképpen ezután a koncert után azt lehet mondani, hogy egy megalakult formáció előadásában, amit budapesti kortárs operaként, bufóként határoztak meg a létrehozók. Itt már László Ferenccel néhány hónappal ezelőtt beszélgettél erről a társulatról, de ugye az egy nem teljesen önálló produkció volt, az Örkény Színházzal kooperálva Örkény egypercesekhez készült operákat mutattak be ezzel a társulattal az Örkény Színházban. Tehát tulajdonképpen azt lehet mondani, hogy a hivatalos debütálás az most itt a BMC-ben történt meg. Először Kurták György Mi is a szó című darabját hallottuk Károly Katalin és Kis Péter zongorista közreműködésével, utána jött Sosztakovicstól ez a bizonyos Kulturkampf címre keresztelt politikai pamflet, a szöveg is alaposan át volt dolgozva az eredeti szöveghez képest, tehát tulajdonképpen készült mondjuk az, hogy egy új fordítás. Zárásképpen pedig egy Magyarországon nem ismert félig katalán, félig amerikai zeneszerző Leonardo Balladának a Kapzsiföld című műve hangzott el. Ez is természetes semmiképpen a Sosztakovics nagyon direkt módon reflektál a saját korának amerikai politikai helyzetére.
Hallatlan érdekes lehetett ez a három együtt.
Nagyon érdekes volt ez a három együtt, hogy a Kurták mű az hogyan került ide, azt nem tudom, tehát hogy tényleg nem tudom a részleteket. Ugye erről a kompozícióról, melynek több változata létezik, azt kell tudni, hogy ez Kurták György mondjuk Ildikó számára komponálta, aki egy betegség következtében tulajdonképpen elveszítette a beszédkészségét, és újra kellett tanulnia beszélni, és ennek a színésznőnek írta Kurták ezt a darabot, ahogy küzd a szavakkal, küzd a szavak megformálásával, és mondjuk Ildikónak a személyes tragédiája, vagy ez a drámai élethelyzet, ez tulajdonképpen biztosította a darabnak a drámai fedezetét. Igen ám, de hogyha ezt egy egészséges énekesnő, vagy egy egészséges színésznő adja elő, akkor, és nyilván, hogy ízléstelen lenne utánozni egy sérült embernek a beszédzavarát, hogy akkor mi a helyzet ezzel a darabbal, és azt gondolom, hogy az a helyzet ezzel a darabbal, hogy akkor a szavak devalválódása, a szavak értelmének az elvesztéséről kezd el hirtelen szólni ez a kompozíció, nem pedig a szavak kimondásának a nehézségéről. Vizi Dávid volt a Sosztakovics darabban mindhárom politikusnak a megformálója, és hát a Kapzsiföld című darab, ott egy amerikai kisváros polgármesteréről szól ez az előadás, akit két dolog érdekel, a korrupció, illetve hogy minél több pénzt keressen azzal, hogy ő polgármester. És ahogy a család is fölemelkedik mellette, ez nagyon jellegzetesen egy ilyen 90-es évekbeli amerikai self-made mennek, politikai self-made mennek a portréja. Na most, hogy az az érdekes ebben a darabban, hogy ez egy két operából álló kis miniciklusnak a második darabja. Az első darabja balladának az egy jellegzetes cowboy balladáról, vagy cowboy történetből indult ki, hogy fel akarnak akasztani egy tulajdonképpen egy lótolvajt, aki annyira arcspirituán viselkedett, hogy még a család is elmegy megnézni az akasztását, hogy biztosak legyenek, hogy tényleg fölakasztják, tehát hogy még a családtól sem kap támogatást, és akkor ennek a darabnak a végén, csodás körülmények között ez a cowboy ez megmenekül az akasztástól. És tizenvalahány évvel később Ballada megírta ennek a operának a folytatását, hogy lám-lám ez a cowboy polgármester lesz. És ennek a darabnak a végén viszont tényleg felakasztják. Tehát, hogy föllázad ellene a kisváros, nem tudja elkerülni a sorsát, de van egy nagyon érdekes, ez már az előadás sajátos értelmezéséből fakad, hogy a tömeg, amelyik tulajdonképpen örül is annak, hogy lerázta magáról ezt a gazembert, de azért jó alaposan lefagyasztja a hulláját, hogy ha majd legközelebb esetleg majd kiolvad, akkor hát ha föl is támad. Tehát, hogy valamiképpen benne van a darabban az a lehetőség, hogy ezek a csibészek, ezek újra és újra valamiképpen előjönnek.
De hogy így mondod, ez nekem mondjuk egy hiány, hogy a két darab ennyire összefüggés, csak a másodikat játsszák el.
Igen, a közönség nagy része valószínűleg nem tudott arról, hogy akit itt most már felakasztanak tényleg, őt már korábban egyszer fel akarták akasztani, de akkor megúszta.
Pár szót az előadásról.
A opera énekesi szerepekben, hagyj emeljem ki a Kabzsi föld című előadásból Cseh Antalt, Fujita Júliát, illetve Körösi András, valamint Nagy Bernadettet. Körösi András a Sosztakovics darabban is énekelt, tehát ők érezhetően lubickoltak ebben a másfajta operai kihívásokat támasztó előadásban, és hát aki tulajdonképpen elvitte a sót, a szónak a színházi értelmében, az Vizi Dávid volt, aki a Balláda darab legvégén is tulajdonképpen ő adta le a kegyelem lövést erre az akasztott emberre, hogy ne kilódjon ott szegény a kötélen, de hát ő vitte el úgymond a politikai sót a Sosztakovics darabban is, és egészen fergetegesen élt ezzel a jutalomjátékszerű szerepléssel. Ugye meg kell jegyezni, hogy itt tulajdonképpen egyetlen egy előadásról beszélünk, és hogy mekkora erőket mozgósítottak, akár az énekesi, akár a hangszeres, említsük meg, hogy Juhász Bence vezényelt, bizonyos értelemben beugróként mentve meg ezt az egész előadást, hogy én nagyon-nagyon bízom benne, hogy most elég sokan fölkapták a fejüket arra, hogy egy másfajta színházi esztétikából építkező a társulat elkezdett itt mocorogni, nyilván még zeneileg nagyon sok mindent lehet még javítani, csiszolni ezeken a produkciókon. Én nagyon bízom benne, hogy nem ez az egy előadás fog bevonulni majd a Buffo történetében, akár a Sosztakovics, akár a Balláda is megér talán néhány ismétlést.
A Sosztakovics darabból következik most egy részlet.
Egy-kettő hallatszik jól a hang. Úgy látom, ajjaj, sajnos, kicsi az érdeklődés. Igaz végül is, hogy semmi meglepő nincs ebben, hiszen közönségünk egyre inkább érdektelen eszmeileg. Ezért itt és most hárman előadnák verziójukat, hogy kezdjék végre kapizsgálni jelmondatunk. Így hangzik, varázserő vagy befektetés a kultúra. Három úr szakértők a témában, ők bontják ki kulturális zászlóinkat. Helyes így! Zászlót bont. És üdvözöljük már is a reflektor fényben, az elsőt, a hazafias szavak szónokát, ki példaképünk babérkoszorús költünk, mesterünk, miniszter úr.
Riporttal folytatjuk műsorunkat. Felegül Lénárt, Kelemen Barnabást kérte rövid beszélgetésre.
Május 1 és 3-a között egy nagyon komoly vállalásod van. Kérlek szépen, hogy te mondd el a körítést, mert szerintem nem is mindenki van tisztában vele.
Így van. Én évtizedek óta próbálom erre fölhívni a figyelmet, és nem tudtam igazán kellőképpen, ezért most ez a vállalás kicsit arról is szól, hogy nem más, mint a zenei világ figyelmét szeretném fölhívni arra, hogy a 19. század második felében és a 20. század elején szinte kivétel nélkül az összes nagy hegedű versenyt, de a késői romantikában kivétel nélkül minden hegedű versenyt három nagy magyar hegedűművésznek írtak. Joachim József az egyik. Joachim Józsefnek Brahms megírta a hegedű versenyét, aztán utána kicsit rosszba lettek, és utána Brahms azért, hogy jóban legyenek újra, neki ajánlott a kettős versenyt is, amit egyébként Fenyő Lacival fogok előadni. Közben olyan zeneszerzők, mint Dvorák, Schumann vagy Bruch ajánlották a nagy hegedű versenyeiket Joachim Józsefnek, de időközben a Szentpéterváron tanító és nagyon nagy osztályra szertevő és nagyon híressé vált Auer Lipót pedig nem más, mint Csajkovszkit inspirálta arra, hogy írjon neki hegedű versenyt. Utána említhetjük a késő romantikus Sibeliust, aki pedig a 13 éves zseniális Vecsei Ferencet meghalván neki ajánlotta a nagy hegedű versenyét. És akkor most a romantikus hegedű versenyek közül, tényleg, hogyha mondjuk még Beethovent esetleg, de mondjuk Mendelssohnt még említenénk, a két verseny, amit mondok, amit nem magyarnak írtak, Beethoven és Mendelssohn, azok megbuktak. Nem értették, hogy az miről szólnak azok a versenyek, pedig ma pedig mennyire oda vagyunk tőlük. Mind a kettőt Joachim tette híressé újra. Ő vette elő a repertoárba. És akkor ott vagyunk a 20. század elején, ahol pedig Bartók a szerelmi vallomását Geyer Steffinek egy hegedű versenyben fogalmazta meg. Ez lett aztán később a posztumusz első hegedű verseny. A második hegedű versenyét Székely Zoltánnak ajánlotta. Az első rapszodiáját Szigeti Józsefnek, és Ravel pedig meghalván a magyar cigányprímásokat Párizsban a cigánt Arányi Ellinek ajánlotta. Ezek ikonikus hegedű művek, a zeneirodalom legnagyobb műalkotásai, amelyeket kivétel nélkül, mint magyar hegedűsnek írtak. Ilyet semmilyen hangszer és semmilyen ország nem mondhat el magáról, csak mi. És én úgy gondolom, hogy ez megér annyit, hogy erre felhívjuk a figyelmet, és azért én játszom az összeset, mert különben nem biztos, hogy annyian odafigyeltek volna erre. Meg az is elmondható, hogy mindegyik darabot a Schumann kivételével 22 éves korom előtt megtanultam, tehát beleégtek a zsigereimbe, úgyhogy egyelőre úgy tűnik nem jelent problémát bármelyiket egy napon belül eljátszani. A logisztika az izgalmasabb, hogy bepróbáljuk, koncerteken eljátszuk vidéken ezeket a versenyműveket. Itt 6 zenekarról van szó, a győri, a pécsi, debreceni, a Szent István, a Koncerto és a Nemzeti Filharmonikusok, plusz a Zeneakadémiának a zenekara.
Ráadásul a karmesterek is mások.
Hajaj, a karmesterek pedig az a sor, hogy Káli Gábor, Madaras Gergő, Keller András, Vashegyi György, Hamar Zsolt és Michael Stern, Isaac Sternnek a fia. Isaac Sternhez én 8 éven át jártam privát órákra, és a fiával már még az órák előtt 14 éves korom óta jó barátságban vagyok, úgyhogy nagyon izgalmas, hogy őt pont a Zeneakadémiához tudtuk megszerezni, hogy átadja ezt az elképesztő tudást és hagyományt, amit a családja révén is képvisel a következő generációnak.
Csajkovszki hegedű versenyéből hallanak részletet, a szólista Kelemen Barnabás, a Koncerto Budapest együttesét Keller András vezényli. Thank you. Ez volt egy ciklusnak a címe. Thomas Adis a szerző, nagyon nagy név és ma divatos szerző, ráadásul itt volt most Budapesten, és ráadásul, ami nagyon érdekes, 7 magyar vers, mezzoszopránra és zongora szextetre. Hát, hogy ezt hogy kell érteni, itt ül mellettem Csengeri Kristóf. Magyarul szóltak ezek az Adis versek?
Azzal kezdeném, hogy Must Meet Composers, ez a címe annak a sorozatnak, amelyet az Eötvös Péter Alapítvány működtet a BMC falai között, és amelynek keretében, ahogyan a Must Meet Composers cím is sejteti, csupa olyan külföldi zeneszerző jön el Magyarországra, akiről úgy gondolják a szerkesztők, a szervezők, hogy velük muszáj találkozni, és hát ennek a sorozatnak a keretében jött el Magyarországra Thomas Adis, és most, amikor beszélgetünk, és majd holnap este csütörtökön, amikor adásba megy a műsor, akkor is itt lesz még, mert ha jól emlékszem a műsorfüzetre, szombaton ér véget az ő ciklusa egy záró koncerttel. Thomas Adis 1971-ben született, és egy egészen különleges muzsikus típust testesít meg, amely ma már gyakorlatilag nem létezik. Ennek a típusnak a képviselője volt Liszt, Stravinsky, Britten és Leonard Bernstein. Mit értek ez alatt? Azt, hogy egy zeneművész egy személyben abszolút formátumos zeneszerző, abszolút formátumos karmester, és abszolút formátumos zongoraművész. És ilyet ma nem nagyon tudok mondani. Az utolsó, ahogy én kutatgattam az emlékezetemben, az talán Bernstein volt, akihez leginkább hasonlítanám Thomas Adist, az nem csak azért Benjamin Britten, mert ő is egy brit zeneszerző, és nem csak azért, mert Adis éveken át az Aldeburgi Fesztiválnak is volt művészeti vezetője, tehát bizonyos értelemben szellemi örököse Brittennek, hanem azért is, mert ő is valahogy úgy zongora művész, ahogyan Britten volt, tehát nem az a muzsikus, akinek a koncertjére azért mennek el, hogy valami különleges technikai perfekciót halljanak, bár nagyszerűen zongorázik, ezt tegyük hozzá, hanem azért, mert az az izgalmas jelenség figyelhető meg, hogy milyen az, amikor zeneszerzői logika érvényesül. Egy alkotóművésznek az észjárása abban, ahogyan mondjuk Beethoven opusz 109-es E-dur szonátáját, vagy 111-es C-moll szonátáját játsza. Tehát ez teszi nagyon izgalmassá őt, de hangsúlyozom, hogy ő zeneszerzőként, ahogy te is mondtad, nagyon-nagyon elismert, tehát olyan zenekarok rendelnek tőle művet, mint a berlini filharmonikusok, és mondjuk Simon Rattle mutatja be a kompozíciót, és olyan zenekarok hordozzák őt a tenyerükön, már mint karmesterként, mint az amsterdami Concertgebouw, vagy a bécsi filharmonikusok, amelyeknek a karmestereként Magyarországon is járt, és olyan művészekkel játszik együtt zongorista partnerként, mint Steve Nisserlis, vagy Ian Bostridge. Tehát ennyit Adisről, és még valamit, hogy az ő alkotó művészete egy jellegzetesen posztmodern zene, és ez a mindent szabad jegyében valósul meg, és ez érvényesült ennek az estének a különleges produkcióján, mégpedig a Növények című 7 magyar versből álló dalciklusban is, amelyet itt most hallhattunk Magyarországon először, bár a kompozíció 2020 és 2022 között keletkezett, és az ős bemutatója 2022-ben volt a londoni Wigmore Hallban.
De hogy kerülnek magyar versek egy angol szerzőhöz magyarul?
Hát ez egy nagyon érdekes történet. Thomas Adisnek mindkét szülője él, mind a ketten túl vannak a 80-on, és az édesanyja művészettörténész, az édesapja pedig költő és műfordító, tőle kapott magyar verses köteteket. És többek között tőle kapta meg Radnótinak, hogy most a Borinot ezt kapta-e meg, amelyben a Gyökér című vers olvasható, vagy pedig egy Radnóti összest, azt én nem tudom, de tény, hogy ez indította el ennek a sorozatnak a megszületését.
Tehát mert a fordításban olvasta először.
Feltételezem, hogy igen, de azt azért hadd tegyem hozzá, hogy az a körülmény, hogy mind a 7 dalt magyar nyelven zenésítette meg, és hogy még a címe is Növényekként szerepel, mind a zeneszerző műjegyzékében, mind pedig a Faber Music kiadónak a kottájának az élén, és a szövegek is magyarok természetesen, és ő maga fordította le angolra ezeknek a verseknek a szövegét, amely fordítások ott szerepelnek a partitúra elején. Ezek arra mutatnak, hogy itt a magyar nyelvnek a szeretetéről van szó, és egyáltalán most ezt gyorsan akkor el is mondom, mert ez is érthetővé teszi egy kicsit ennek a dalciklusnak a hátterét, hogy a magyar zenekultúra szeretetéről. Tehát nem csak arról beszélek, hogy a vörös megzenésítések közül az egyiknek, a Galagonyának a végén, amikor az 5 vonós, mert ugye ezt is hadd mondjam el, hogy egy vonós négyes, egy nagybőgő és egy zongora, ez az a bizonyos hangszeres szextet, ami a mezzoszopránt kíséri. Tehát a Galagonya végén van egy vonós pizzicato, egy halk vonós pizzicato. Mi van odaírva? Bartók Piczikátó. Ez ugye a magyar szívnek jól esik, a magyar szív megdobban. Nem olyan nagyon sokan használnak Bartók Piczikátót a mai kor zeneszerzői közül. Ugye ez rádióhallgatóknak mondom, ez azt jelenti, amikor úgy kell megcsípni a húrt, hogy az visszapattanjon a fogólapra, és egy jellegzetes csattanós hangot adjon.
Talpasnak nevezte
Bartók. Talpas Piczikátó, igen, igen. De nem csak erről van szó, hanem arról, hogy Thomas Adésznek Bartók nagyon fontos volt, már fiatalon. És 1989-ben, amikor még csak 18 éves volt, akkor eljött a szombathelyi Bartók Fesztiválra, és Kurták Györgynél tanult Bartókot játszani. És ha jól emlékszem, ebben a pódium beszélgetésben is, ami itt a BMC-ben a koncert első felében lezajlott Fazekas Gergely vezetésével talán itt is elmondta, de ha nem, akkor valahol másutt olvastam, hogy a Bartók szonátát játszotta többek között, de erre nem teszek nagy esküt. A tény az, hogy mindmáig játszik a koncertjeink Kurtágot is, és egyáltalán a magyar zenével nagyon szoros kapcsolatban van, hogy milyen szoros ez a kapcsolat, azt nem csak az mutatja, hogy Kurták nagyon fontos a számára azóta is. Kurták György egyébként ott volt ezen az eseményen, a karzaton hallgatta a beszélgetést is és a művet is, hanem az is nagyon fontos, hogy ennek a műnek a keletkezése mögött kétszeresen is ott van Ligeti György. Egyrészt azért, mert Károlyi Katalin az inspirátor, tehát ő az a csodálatos nagy művész, aki az ösztönzést adta Thomas Adésznak arra, hogy ezt a művet megírja. Másrészt, hát ott van a Sippal-dobbal, az a Ligeti mű, amelyet szintén Károlyi Katalin ösztönzött, és olyannyira ott van, hogy az első dal a ciklusból, a Radnóti vers, a gyökér, amelyet megzenésített Adész, ez készült el a második a sorozatban végül is, de ez volt a legelsőként elkészült dal. Akkor még az volt az elképzelése, hogy ő is úgy fogja megírni ezeket a dalokat, hogy ének, hang és ütőhangszer, tehát négy marimba volt eredetileg a kíséret, és ezt be is mutatta Károlyi Katalin külön ezt a dalt. Azt olvastam legalábbis az interneten, és aztán persze elkészült az egész dalciklus, az most már 7 dalból állt, elmondom gyorsan, hogy József Attilának a Kertész leszekkel kezdődik, aztán jön Radnótinak a Gyökér című vers a Borinoteszből, aztán jön 4 darab vörös vers, köztük ez a csodálatos Galagonya, és legvégül egy Orbán Ottó, ami befejezi. Még tovább lehet folytatni, hogy mi jelzi többek között a magyar zenének az inspiráló erejét ennek a ciklusnak a létezésében és a megszületésében. Hát az, hogy elég érdekes, ahogyan az énekhanggal bánik. Ugyanis ugye a modern zeneszerzők már nagyon hozzászoktatták a zenehallgatót ahhoz, hogy földarabolják a szöveget, ágas-bogas ugrásokkal, különleges, bonyolult ritmusképletekkel idegenítik el a szöveget a nyelviségnek a megszólásmódjától. Itt nagyon sokszor nem ez történik. Van, amikor igen, például éppen a Galagonya esetében, vagy másik vörös vers is még korábban a ciklusban, ahol szintén vannak jelentősebb ugrások, és van egyfajta jellegzetes hisztéria az énekszólam kezelésében, de az alapgesztus mégiscsak az, hogy az énekes sorolja, elmondja, a nyelv törvényszerűségeit rendkívüli módon tisztelve a verssorokat, és szinte az az érzésünk folyamatosan, hogy népdalszerű, amit hallunk. Ez többször újra és újra visszaköszön. A legeslegerősebben talán a ciklus záró Orbán Ottó megzenésítésben, ami amúgy is egy népdal parafrázis, már maga a vers is, úgy értem, és ez azért is nyilvánvalóan így van, mert a megzenésített verseknek egy része jelentős mértékben népdal inspirációjú. A 4 vörös között is van ilyen, aztán ilyen József Attilának a Kertész leszek című verse, ilyen a Radnóti vers is, a Gyökér is, és említettem ugye, hogy ilyen az Orbán Ottó vers. Tehát itt nagyon sokféleképpen van jelen Bartók, Ligeti, Kurtág révén, a magyar szöveg megtartása révén, ami egy nagyon merész gesztus, mert hiszen a zeneszerző mondhatná azt, hogy hát mit fogják az én darabomat előadni? Hát nem fogják, hogyha magyar szövegű. Hát majd bolond leszek magyar szöveget megzenésíteni. Nem így gondolkodott Thomas Adész, hanem vállalta azt, hogy ezen a gyönyörű nyelven úgy látszik van benne egy szeretet és egy tisztelet a magyar nyelv iránt, és ez egyébként a prozódiában is érződik. Tehát ez egy nagyon-nagyon érdekes dolog, hogy vagy konzultált valakikkel, akik segítettek neki, hát talán éppen Károlyi Katalinnal, én ezt nem tudom, de az is lehet, hogy olyan mértékben elmerült a magyar szövegben, hogy valóban születtek olyan megzenésítések ebben a ciklusban, amelyek nagyon is alkalmazkodnak a magyar nyelvnek a prozódiai igényeihez. A zenéről általában azt szeretném elmondani, hogy ahogyan jeleztem, ez a mindent szabad magatartás, ez nagyon érvényesül, tehát itt az eszközök megválogatásában, abban, hogy hogyan cikázik a zene a különböző stiláris lehetőségek között, itt egy rendkívül nagy szabadság érvényesül, és ez a szabadság, ez érvényesül a képzelő erőnek a működtetésében is. Amikor először hallgattam meg a ciklust, ugye a koncertre készülve ezt a Wigmore Hall beli ősbemutatót, ami fenn van az interneten, és nem csak hallható, hanem látható változatában is Károlyi Katalinnal, ezt többször meghallgattam, és lenyűgözőnek tartottam azt, hogy milyen óriási fantázia működik ennek a dalciklusnak az alkotójában, amikor megírja ezeket a dalokat, és még valami van az, hogy nagyon bátran játszik a tonalitással. Tehát például az Orbán Otto megzenésítésben ott azt érezzük, hogy ilyen kis mikrotonális foltocskák vannak, egy-egy ütem mindig arra kényszerít, hogy hát ezt nekem most muszáj tonálisan értelmeznem. Igen, ez valamilyen hangnemben van, el van jól rajzolva, el van satírozva diszonanciákkal, bele van maszatolva, ha szabad így mondani, de azért egy bizonyos tonalitás, és ahogy a partitúrában nézem, látom, hogy ez az ütem még C-durban van, az az ütem már E-durban van, és így tovább. Szóval, ahogy César Franck mondta a tanítványainak, modulé, hogy modulé, modulé, ugye a Debussynek és a társainak, és ez a mániákus modulálás, ez például nagyszerűen ott van ebben az Orbán Otto megzenésítésben, és varázslatos, mert egy olyan különleges hangnemi talajtalanság érzést ad a zenehallgatónak, hogy azt érzi, hogy hát igen, hangnemben is vagyok, meg nem is vagyok, tonális zene is ez, meg nem is tonális, és ugyanez van a népiességgel, népzene is, meg nem is. Ez a nagyon izgalmas okoslány jelleg, ez ott van ennek a műnek a karakteriben is, posztmodern is, meg modern is. Valami egészen nagyszerű, amit hallunk, nagyon különleges, nagyon izgalmas, és azt kell mondjam, hogy a magyar közönség, és lehet, hogy ezzel érdemes befejezni, még talán jobb helyzetben volt, mint a Wigmore Hall beli koncertnek a közönsége, mert ott egy kiváló zongorista játszotta a zongoraszólamot, de nem Tomás Adész. Itt meg az UMZE kamaraegyüttes nagyszerű vonósai játszott pompásan a vonós szólamokat, és hadd mondjak azért még egy-két szót Károlyi Katalinról, mert anélkül ez nem volna igazságos ez a kritika. Szóval az ő előadói zsenialitása, az, ahogyan egyé válik ezekkel a dalokkal, mert nem előadja, hanem egyé válik, teljes mértékben azonosul a lélektani szituációval, a karjai, az arc, a mimikája, mindene él, és mindene részt vesz a dal előadásában. Nem csak a tökéletes intonáció, amely a nagyon nehéz énekszólamokat abszolút elsajátítja, tehát belevágtam a saját szavamba, tehát a UMZE Kamara Együttes vonósai mellett a zongorista az ezen az estén maga a zeneszerző volt, és ez nagyon izgalmassá tette a produkciót ebből a szempontból is.
Peace.
László Ferenccel két műről beszélgetek most. Az első a Szűz, ez egy Massenet darab, oratórium, ha jól tudom, és a másik a Simon Boccanegra, hát azt mindenki tudja, hogy ez egy Verdi opera. A Szűzről kezdünk. Kérem szépen, nekem az a furcsa tapasztalatom Massenetvel kapcsolatban, hogy a tévében néha bekapcsolom azt a csatornát, amelyik csupa ilyen komoly zenét, vagy lényegében csupa komoly zenét ad, nem akarom megnevezni, mert ez nem a reklámhelye, és ott a múltkorában hallottam valamit, ami nagyon tetszett, és azt mondtam, ez egy borzasztó profi szerző, fantasztikusan ügyes és szép, és egyáltalán, és aztán 5 perc múlva egyetlen egy dallamra nem emlékeztem. Na ez volt Massenet. Hát most kíváncsi vagyok, hogy a Szűz az hogy hatott rád.
Ja, a véleményed az részint megalapozottnak tűnik, másrészt pedig nagyon igazságtalan, de azt el kell mondani, hogy Jules Massenet a 19. század tekintélyes hányadában Magyarországon igen népszerű szerző volt, ezt a legkülönfélebb módokon is lehetne bizonyítani, például Aponyi Albertnek a versenylovát Massenetnak hívták, nyert is vele lóversenyen. De ennél persze fontosabb az, hogy Jules Massenet életművének valójában még akkor is a magyar közönség csak egy szerény hányadát látta át, és ma még kevesebbet ismerünk a Massenet életműből, így éppenséggel azokat az oratórikus alkotásokat sem ismerjük, 4 ilyet komponált, amelyek közül a harmadikat a Vigadóban most Vashegyi Györgyék, a Nemzeti Filharmonikusok előadták.
Én csak a Thaisról tudok, azt minden héten egyszer ezt a bizonyos részletet szokták leadni, illetve a Werterről szoktunk beszélni.
Így van, és hát a Wertert éppenséggel Vashegyi Györgyék is előadták egy egészen revelatív előadásban, és el kell mondani, hogy Massenetval kapcsolatban az az embernek az érzése, hogy tényleg nagyon profi, egészen nagyszerű zeneműveket alkot, hihetetlenül hangszerel, az valami egészen profi. Sokszor az embernek az az érzés, hogy egy kicsit redundáns, és kicsit mondjuk így a zenei gondolatokban nem feltétlenül bővelkedik a kompozíciós művészete. És ezt azért merem most így megfogalmazni, mert bevallom őszintén, miközben továbbra is végtelen hálát érzek Vashegyi György az irányú tevékenységgel kapcsolatban, hogy francia műveknek egész seregét hozza elénk. Ezek nem csak azért értékes produkciók, mert egyik másikról kiderül, hogy remek mű, hanem mert felkínálják számunkra a választásnak, a döntésnek a lehetőségét, valóban testközeli élményként mérlegelhetjük, hogy egy adott mű valójában számunkra kedves lehet-e vagy sem, beépülhet-e az életünkbe vagy sem. Nos, én töredelmesen bevallom, a Szűz hallatán úgy döntöttem, hogy ez a mű nem fog beépülni az én életembe, miközben egészen nagyszerű részletek vannak ebben a 4 képre oszló, és hát ugye a Szűz Mária történetét elbeszélő, az angyali üdvözlettől a kánai mennyegzőn keresztül és a nagypénteken keresztül, ugye egészen a mennyekbe emelkedés pillanatáig végigkísérő oratóriumban. Oratóriumot mondtam, bár a pontos megfogalmazása, a szerzői megfogalmazása ez ennél árnyaltabb, de lényegét tekintve oratórium. Nos, tehát egészen nagyszerű részletek vannak ebben a műben. Van például a kánai mennyegzőben egy gyakorlatilag már-már bordalszerű jelenet, hát a kánai mennyegzőhöz illő módon. Nagyon izgalmas az, hogy a nagypénteki jelenetben, mint egy ilyen kvartettszerűen kommentálják. Nem is egyszerűen az, ami Jézussal történik, hanem ahogy erre reagál Szűz Mária, az Istenanya. És ezek nagyon izgalmas megoldások. És van a 4. képnek az elején egy zenekari darab, amely 1880-at követően, amikor bemutatták Párizsban ezt a művet, valóban népszerű koncertszámmá emelkedett, ez a Szűz utolsó éjszakája című zenekari bevezető, ami valóban megvesztegetően szép, és a keresztünkbe is juttathatja azokat a Massenet melódiákat, amelyeket tulajdonképpen utaltál is az imént. De ezzel együtt is maga a mű egésze az egy picit kimerítő. Az egy picit redundáns, a szöveg is redundáns, a szöveg ismétlések is redundánsak sokszor, és az embernek az az érzése, hogy bár a szándék meg lenne benne, és a zeneszerző minden általa elgondoltat megtesz, nem feltétlenül tudunk együtt emelkedni a produkcióval. A produkcióval, amely egyéb iránt a lehető legtöbbet megtette a Massenet mű sikerért, és egyébként a sikert a vigadóbeli közönség biztosította is a produkció számára. A legfontosabb közreműködővel kezdve ugye a Szűz, vagyis Mária szerepében a Vashegyi Györggyel már legalább fél évtizede együttműködő francia mezzoszoprán Aude Estrémo volt ennek a szerepnek, vagy ennek a szólamnak a megformálója, aki bár mezzoszoprán, és a hagyomány szerint ezt a szólamot szopránok szokták énekelni, ha egyáltalán beszélhetünk hagyományról e mű előadás történetében, de mégis ez a nagy ambitusú hang, és ez a hihetetlen intenzitás, ami a francia énekesnőnek sajátja, Ezt tudhatjuk például onnan is, hogy pár évvel ezelőtt Vasegyi György vezényletével egy komplett francia áriaestet énekelt el, ha jól emlékszem, a Zeneakadémián, a Koncertó Budapest kíséretében. Nos, tehát ez az intenzitás, ez nagyon sokat tesz a mű érdekében, és valójában az egész előadógárda, melyből még Szutréli Katarint emelném ki, mint az angyali üdvözletnek az átadóját, valamint a Nemzeti Énekkart, amely ezekben az oratórikus produkciókban mindig bizonyítja, hogy gyakorlatilag a legjobb, vagy minden esetre a két legjobb magyar oratórium kórusnak az egyike. És hát Vashegyi György ezúttal is olyan előzékeny módon terítette szét előttünk ezt a művet, hogy szemelgethessünk róla, és hogy fölmérhessük, hogy számunkra fontos, jelentős, továbbviendő-e a mű. Én mondom, személy szerint töredelmesen megvalva úgy döntöttem, hogy számomra nem annyira fontos ez a mű, de meg vagyok róla győződve, hogy a vigadóbeli közönség tekintélyes hányadában akadtak olyanok, akik magukkal viszik és az életük részévé avatják ezt a Massenet kompozíciót.
Következik egy részlet, nem említettük még a Nemzeti Filharmonikus Zenekar nevét. És a másik darab, amiről beszélgetek László Ferenccel, a Simon Boccanegra koncertszerű előadásban. Na hát ezzel is megvan az én furcsa élményem. Azt szoktam mondani a diákoknak, hogy ugye, bizonyos számú Verdi operát illik ismerni a vizsgára. És mondtam, hogy aki velem ki akar szúrni, az például a Simon Boccanegrát választja, vagy a Szicíliai Vecsernyét. Ugye már tízszer elolvastam, és meg is néztem ezeket, mert elolvastam a szövegüket, de most se tudom elmondani, hogy miről szólnak. Hát most László Ferenc majd elmondja.
El kell mondanom, hogy alig egy-két héttel ezelőtt a Szicíliai Vecsernyét egy prolog számára fölmondtam itt a Bartók Rádión, és van egy május másodiki friss élményem a Simon Boccanegráról, úgyhogy valóban én most egy előnyösebb helyzetben vagyok. És el kell mondanom, hogy tulajdonképpen egyetértőleg, hogy a Simon Boccanegrát a Verdi életműnek ahhoz a hányadához szokás sorolni, amely úgymond nem veszi be egyetlen rohammal a hallgatót. Vannak Verdi operák bőséggel, amelyek egész egyszerűen nem tudnak másmilyenek lenni, mint slágeroperák. A Simon Boccanegra nem egy slágeropera, és ezért is annyira nagy dolog, hogy május második estéjén mégis egy olyan koncertszerű Simon Boccanegrát hallott a műpabeli közönség, amely első és egyetlen rohammal bevette a szívét és a lelkébe férkőzött. Egy olyan produkció, amelynek immár visszatérő jelleggel a horvát Iván Repusics, a karmester és a Müncheni Rádió zenekara adja a biztos talaját a produkciónak, a Bajor Rádió énekkarával együttműködve, és ezek az együttesek úgy egy pár évvel ezelőtti két Foszkáriban, majd aztán a Lombardokban bizonyították, hogy a Verdi életműnek a kevésbé ismert, vagy kevésbé népszerű hányadában is egyrészt nagyszerű értékek vannak, másrészt pedig annyira direkt, drámai támadó erő van jelen ezekben a művekben, amiatt nagyon is érdemesek a megismerésre. Tehát Iván Repusics egy olyan produkciót vezényelt, teljességgel és szigorúan koncertszerű jelleggel, ami önmagáért helytált, és helytált az egész Simon Boccanegra problematikáért, mert ezt a problematikát sokfelé lehet bontani, kezdve mindjárt azon a ponton, hogy Simon vagy Simone. És innentől kezdve egy sor probléma kínálkozik az elemzők számára, de ez mind mellékessé vált, és leginkább azért vált mellékessé, mert olyan énekesekkel rendelkezett ez a produkció, akik valójában alkalmasak voltak arra, hogy koncertszerű körülmények között mondjuk így háromdimenziós körüljárható és bizonyos pontokon az életnagyságnál nagyobb személyiségeknek tűnjenek. Ezt leginkább és a leglelkesebben a címszereplőre mondanám, a román George Peteánra, aki megvalósította ennek a szólamnak és szerepnek a legnagyobb kihívását. Ugyanis a Simon Boccanegra címszerepéhez nem egyszerűen csak jó, vagy akár csak nagy baritonra van szükség. Itt nagy lélekre van szükség, olyanra, akinek az ének szava is mondjuk így a kiállása egyfajta etikai tisztaságot sugároz a közönség felé, és ez Peteán minden rájátszás nélkül, egyrészt tisztán hangjával, másrészt pedig azzal az eleganciával, azzal a méltósággal, amivel képviselte önmagát és a szerepet, mindvégig nagyon jól megvalósította, azzal együtt is, hogyha egyébként súlyozni lehet, akkor számomra elementáris volt az, ahogy ő apaként volt jelen. Be kell vallanom, hogy az első felvonásnak a nagy apalánya ráismerési jelenetét szégyen szemre, bár erről kritikusok ritkán szoktak szólni, meg is könnyeztem. És mondjuk ehhez képest talán egy vonással kevésbé volt elementáris az, ahogy államférfiként volt jelen. De ebben talán az a kéte is munkálhatott, hogy az apai érzelmeket általában őszintébbeknek szoktuk elfogadni, mint az államférfiúi gesztusokat. De hagyjuk az aktualitásokat. A további szereplők között még ugyancsak voltak nagy nevek. Ilyen volt az Amelia Grimaldi szólamát éneklő Eleonora Buratto, aki a napjaink egyik legfoglalkoztatottabb szoprán énekesnője, és aki azt hiszem, hogy mindmáig, és tulajdonképpen a pályafutása során mindig is meg fogja egy kicsit osztani a közönséget, mert hogy nagy, hatalmas támadó erejű, mondjuk így erőteljes hangnak a birtokosa, amelynek a szépségét egyesek szerintem vitatni fogják.
És akár már a Bartoli esete ilyen egy kicsit.
Igen, egy másik fakban és egy másik, mondjuk így esztétikai regiszterben, igen, így van. Eleonora Burattoval kapcsolatban is szerintem úgy Magyarországon, mint a nagyvilágban vannak élénk viták. Én meg voltam győződve arról, legalábbis ezen az estén meglettem győzve arról, hogy Eleonora Buratto nagyszerű énekesnő, olyan énekesnő, akinek a halatán megnyalhatjuk a tíz ujjunkat, még akkor is, hogyha ez egy nyilvánvaló képzavar. Volt még egy nemzetközi hírű közreműködője a produkciónak, a Fiesco szólámát éneklő Alexander Vinogradov, aki egy nagy basszista és igen jó Verdi basszista, aki ezen az estén érdekes utat járt be, mert a Fiesco ária a prologban nem volt nagyon meggyőző. de onnantól kezdve igen erőteljessé vált a jelenléte, és az is egyfajta pluszt jelentett, hogy a közel együttműködése a baritonnal, a Simon Boccanegát megformáló Peteánnal olyan módon volt kollegiális, ami egy picit életre hívta azt a kapcsolatot is, ami egyébként minden ellenségeskedés ellenére a Fiesco figurája és Simon Boccanegra figurája között is létezik, tudjuk ugye az utolsó felvonásbeli nagy összebékülésben kicsúcsosodva. És hogy meg volt még hirdetve egy nemzetközi hírű tenor is, a Fabio Sartori személyében, aki helyett ezen az estén végül is Brückner Szabolcs ugrott be, akiről tudható volt, hogy Gabriele Adorno szerepe és szólama a torkában van, hiszen pár évvel ezelőtt Domingo társaságában énekelhette ezt az operaház színpadán, és most is bizonyította, hogy nagyon jól ismeri ezt a szólamot, szereti ezt a szólamot, nagyon szeret forte énekelni, és van egy egész kicsi hajlandósága arra, hogy felülintonálja a szólamát, de ez mind mellékes ahhoz képest, hogy olyan agilis és támadó kedvel megáldott, és egyúttal hőn szerelmes fiatalembert volt képes pusztán a hangjával elénk állítani, amilyennek Gabriele Adornót elképzelhetjük.
Én még Sebestyén Miklós nevét is olvasom.
Valóban ugye ebben a darabban több olyan, mondjuk így kisebb intrikus figura van, akiket Verdi nem feltétlenül látott el nagyon hálás szólammal, de dramaturgiailag jelentős a szerepük. Ilyen volt a Paolo Albiánit éneklő Ljubomir Puskarics, illetve a Pietro szólamát éneklő Sebestyén Miklósnak a feladata. Mind a ketten igen jól helytáltak, azzal együtt is, hogy számukra Verdi ezúttal nemhogy slágert, de igazából még nagy melódiát sem kínál.
Thank you.
Reneszánsztól a kortársig, ez volt a címe, a Magyar Rádió Énekkara jubileumi koncertjének május 5-én. Szabó Sipos Máté Karnaggyal Várgedő Anna beszélgetett.
Az ünnepi hangversenyre ezúttal nem nagy kórusos, hanem kamaraművekkel készülnek. Hogyan jött az ötlet?
A társas éneklés hagyománya ugye egészen a 15. századtól kezdve elterjedt volt, ugye ez a kis csoportokban közösségi éneklés Angliában, aztán később Németországban is, Olaszországban is. Tehát ezt a hagyományt próbáljuk föleleveníteni ezzel a koncerttel.
Szinte minden mű más és más felállásban, más énekesek előadásában hangzik el. Hogyan osztották be, hogy melyik műben kivesz részt? Milyen beleszólást kaptak ebbe az énekesek?
Közösen állítottuk össze ezt a repertoárt. Voltak ajánlatok, ugye az énekeseink szerettek volna bizonyos darabokat elénekelni, voltak ötletek, és aztán a végén én is ajánlottam egy jó pár darabot, és így alakult ki ez a repertoár, ami hát széles 500 évet foglal a reneszánsztól egészen napjainkig. Itt minden kollega magas szintű hangi felkészültséggel rendelkezik, úgyhogy nem kötelező, hogy szólista módon nyilatkozzon meg, de azt, hogy a hangképzése az gyakorlatilag egy szólistának megfelelő hangképzés legyen, azért az a nagyon fontos szempont, tehát itt igazából nagyon sok szólista is van az énekkarban, akik szóló feladatokat is szoktak énekelni, de hát a közös éneklés az más, az kicsit más kvalitásokat is kíván, pont az alkalmazkodás, pont az együtt muzsikálás képességét, és hát ebben a társas éneklésben meg az a nehéz, hogy ugye nem nagy létszámú szólam részeként kell szerepelni, hanem minden szólamot szinte egy ember énekel, tehát az együtt muzsikálásnak, a kamarazenélésnek a finomságai mutatkoznak meg, és hát ez egy külön feladat. Még azért azt el kell mondanom, hogy a darabok egy részét zongora kíséret is szerepel, Murata Marika, aki az állandó zongora kísérőnk, ő viszi a hátán ezt az egész estet, tehát nem csak a kapella énekelnek, hanem kísérettel is, egy landkíséretes darab is lesz, úgyhogy nagyon izgalmas formációk fognak megszólalni.
És hát az együttes nem ritkán énekel kortárs műveket, ez most is így lesz. Milyen kihívást támasztanak ezek a művek?
Nagyon sok kortárs darabot éneklünk, hiszen az együttesnek egy alapfeladata is a mai magyar kortárs zene bemutatása, felvétele, úgyhogy ebben gyakorlott a társaság. Monteverditől indulunk, és az egész esnek a felépítése azért alapvetően a tavaszról szól, a tematikájában is a tavasz, ami a reneszánszban ugye a madrigálok világa, a szerelem és a szerelmi bánat kategóriája. Tavasz nem csak a profán világban, hanem a szakrális világban is egy fontos hónap, tehát Mária hónap ugye a május, amiben éppen éneklünk, úgyhogy Mária énekek is lesznek, illetve kicsit az énekek énekét is bevonjuk ide, hiszen akkor szerelem, szakralitás vagy profán pont egy közös pont az énekek éneke, és ebben ugye elhangzik két kortárs mű is, Tillai Aurél egy Ave Máriája, és egy fiatal lengyel szerző műve is elhangzik majd Marek Racsinszkinek, talán kevésbé ismert szerző, de egy nagyon szép énekek-éneke feldolgozása fog elhangzani, és hát József Reinbergernek a Mária énekeiből lesz egy tétel. Aztán Haydn társas énekeiből négy is elhangzik, ami ezt az angol társas ének hagyományt eleveníti föl, és ebben is vannak ugye kicsit szakrális, de abszolút profán, a házasság, vagy olyan nehézségeiről szóló darab, vagy a hódítás nehézségeiről szóló darabig. És aztán hát megyünk bele a romantikába, ami meg hát ugye nem csak a szerelem és a természet nagyon erős leírása, hanem az éjszaka, a csillagok, és mindaz, ami a dús érzelmek, és hát ugye ez is a tavaszhoz nagyon köthető. Hát itt aztán mindenféle lesz Brucknertől, Schumannon át, Saint-Saëns egy kicsit ilyen meditatív darabjáig, vagy Brahms cigánydalokig, amiben érdekes módon szerepel ugye egy magyar város neve is, Kecskemétre küldi el lányt válogatni a szerző a közönségét. És hát így tovább a vidám világba, ugye Rossinival fejezzük be a romantikát, akinek az Öregkor vétkei sorozatából éneklünk két dalt, a La Passeggiatát és a Gondolierit, ami hát egy abszolút olasz, friss, vidám játékos darab. És akkor térjünk vissza a kortárshoz, hát kortárssal fogjuk befejezni, Beiser Matyó Tamásnak két darabja fog elhangzani, az egyik a Mély, amit 2025-ben mutattak be, tehát abszolút friss darab, ami tulajdonképpen a tavaszról szól, de hát a tavasz elmúlásáról is szól, úgyhogy minden, ami szép, az el is múlik. És hát az utolsó szám pedig egy pamfletta. Ha már említettük Magyar Várost, Kecskemétet, akkor menjünk Kanizsára is. És megy a gőzös Kanizsára kezdetű dalocska, Bessen Matyó Tamásféle feldolgozásával zárjuk ezt az estét.
Mi a tapasztalata? Hol van az énekes kamara koncertek szerepe a mai koncert életben? Milyen térben működnek jól? Hogyan fogadja a közönség?
Hát ez majd kiderül, kevés ilyen koncert van, illetve hát ugye vannak kisebb énekegyüttesek, akiknek a repertoárján szerepelnek ezek a művek, de azt gondolom, hogy ez egy nagyon jó hagyomány. A kvártett éneklés, ami Brahmsnál vagy romantikában nagyon jellemző, hogy nagyon sok darab íródott erre az apparátusra, vagy a táfelmuzik, amikor baráti társaságok összejöttek és együtt muzsikáltak. Ezt a fajta hagyományt hozná vissza, és nagyon bízom benne, hogy ezzel talán inspirációt és kedvet csinálunk az énekeseknek is, hogy ilyen formációkban énekeljenek.
Tervezi, hogy a jövőben is hangsúlyt fektet a kamaraformációkban való fellépésre?
Mindenképpen, ez ugyanúgy, mint ahogy a zenekarok építésében is nagyon fontos a kamara zenélés, ugyanúgy egy énekkar életében is, főleg egy ilyen minőségű énekkar életében nagyon fontos, hogy kisebb csoportokba jobban figyelve egymásra, az érzékenységet fejlesztve, a muzsikálás szabadságát is visszaadva próbáljunk ilyen formációkban dolgozni, és hát ez műhely munkának is nagyszerű.
Ezzel véget ért az Új Zenei Újság. Várgedő Anna társszerkesztő és Bozzai László hangmérnök nevében búcsúzik a szerkesztő Kovács Sándor.
Csütörtöki műsorunk ismétlését hallották. Elhangzott műsorunk újra meghallgatható a mediaclick.hu oldalon. Műsorajánló. Május 13-án este harmadik alkalommal kerül sor a Bartók Rádió zenei díjak ünnepélyes átadására a Budapest Music Centerben. A komoly zene és a jazz kiválóságai 11 kategóriában vehetik át az elismeréseket a Bartók Rádió munkatársaitól. A gálaest felvétele május 22-én 19 óra 35 perckor a Bartók Rádióban, május 23-án 19 óra 40 perctől a Dunán, május 24-én 21 órától az M5 műsorán. A Prolog következő műsorában Georg Friedrich Händel 1736-ban komponált Nagy Sándor ünnepe, avagy a Zene hatalma című világi oratóriumáról mesél László Ferenc. A művet Mozart 1790-ben áthangolta.